Az első Zsoltár szavaival köszöntöm nagy szeretettel a gyülekezetet. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 165. dicséretünk első 3 versét énekeljük. 165. énekünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, római levél 14. fejezetében. Innen az első 4 verset olvasom, és aztán a 13-tól a 21. versig terjedő szakaszt. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség, és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és az egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, befogadásán, megtartásán, most ezért imádkozunk, fennállva, fejünket meghajtva. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, újra és újra rádöbbenünk arra, hogy valóban az a boldog ember, aki a te törvényedben gyönyörködik. Nem az, aki a bűnösök tanácsa szerint jár. Mi nem akarunk a bűnösök tanácsa szerint járni, Istenünk, és mégis néha azon vesszük észre magunkat, hogy ott vagyunk. Azon kapjuk magunkat, hogy a vétkesek útján járunk. Ott találjuk magunkat a csúfolódók székében, ott találjuk magunkat az ítélkezők székében. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ezekről az utakról el akarsz fordítani bennünket. És szeretnéd, hogyha belelátnánk a te törvényedbe, a te igédbe, és hogyha tudnánk annak a vezetése szerint élni. Tényleg néha meglátjuk magunkon azt, hogy nem így vagyunk, hanem azt látjuk, hogy mindig nekünk van igazunk, azt látjuk, hogy mindig mi tudjuk legjobban az igazat, és azt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Mi tudjuk a legjobban, és nem vesszük figyelembe azt, hogy közben ez mit jelent másoknak, hogy mások hogyan gondolkoznak. Urunk, szeretnénk, hogyha nem a mi igazságunk győzne soha, hanem a te igazságod győzne. Ezért jöttünk most is, hogy halljuk a te igazságodat. Ezért jöttünk most is, hogy halljuk a te igédet, és hogy gyönyörködhessünk a te törvényedben. Urunk, te látod az életünket, azt, hogy most milyen állapotban, milyen helyzetben van, hogy mennyire aszályos az életünk, mint ahogy a természet is most az, mennyire van kiszáradva a mi életünk, vagy éppen mennyire tud virágozni éppen most ebben az időszakban. De köszönjük neked, hogy bármilyen időszakban is legyünk, hogyha a te törvényedben gyönyörködünk, akkor boldogok lehetünk, és akkor olyanok lehetünk, mint a víz mellé ültetett fa, ami a száraz időben is virágzik, és a lombja a zöld marad. Urunk, ezért vagyunk most is itt, hogy emellé a folyó mellé álljunk oda. Ezért jöttünk most is, hogy a te igédnek az élő vizéből ígyunk, felfrissüljünk, hogy így lehessen életünk nekünk is. Ezért kérünk, hogy hallgass meg a mi kérésünket, amikor ezt kérjük, hogy így szólíts meg bennünket, és segíts bennünket, hogy meghalljuk, amit te szeretnél mondani nekünk. Amen. Készülve az ige hirdetésére, hallgatására, a 154. énekünket énekeljük, ennek egy versét. 154. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét ezen a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom, írva található már felolvasott ige szakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 14. fejezetében, innen a 19. verset olvasom újra. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Foglaljuk el a helyünket. Furcsa dolog az, hogy Pál apostolnak ezt a mondatot, amit most az előbb felolvastam, meg kellett fogalmaznia, le kellett írnia. Ráadásul nem csak egy általános bölcsességként, és nem olyanoknak, akik nem ismerik az Istent, vagy távol vannak tőle, hanem egy keresztény gyülekezetnek fogalmazza meg, és írja le ezt a mondatot. Azokra a dolgokra törekedjünk, amelyek a békességet és egymás épülését, építését szolgálják. Miért? Nem volt egyértelmű és természetes, hogy így működik egy gyülekezet. Nem tudták a gyülekezet tagjai, a római gyülekezet tagjai, hogy hogyan kell egymás felé fordulni, hogy hogyan kell megélni a hitüket az egymáshoz való kapcsolatukban. Úgy látszik, hogy nem tudták. Úgy látszik, hogy a gyülekezet tagjaiként, bár Isten gyermekei voltak ők maguk is, nem volt számukra mindez természetes, nem volt számukra mindez egyértelmű. Nem tudták, vagy ha tudták is, akkor nem sikerült átültetni a gyakorlatba azt, amit elviekben tudtak. Ők nem tudták, hogy erről kellene szólni az életünknek, a hitünknek, annak gyakorlásának, az egymással való kapcsolatunkban, hogy arra törekedjünk, ami a békességre és az egymás épülésére szolgál. Ők nem tudták, vajon mi tudjuk-e, és ha tudjuk, akkor be tudjuk-e építeni az élet gyakorlatunkba, a hitünk gyakorlásába. Rómában a gyülekezetben nem volt békesség, és nem építették egymást a gyülekezeti tagok, hanem rombolták egymást, egymás életét, egymás lelkét. A háborúságnak, a vitának többek között az ételekkel volt kapcsolata. Ugyanis voltak a gyülekezetben olyanok, és ezzel kezdődött ez a fejezet, ahogyan az első mondatokat olvastam, voltak közöttük olyanok, akik csak zöldségféléket ettek. Nem valamilyen vegetáriánus meggyőződésből, egészséges életmódra törekedve, hanem azért, mert ott volt bennük a félelem. Ott volt bennük az a félelem, hogy az a hús, amit megvásárolnak a piacon, az nem jó forrásból való. Féltek attól, hogy ezek olyan húsok, amik megmaradtak, amiket eredetileg egy pogány szertartásra, bálványimádó szertartásra, lakomára áldoztak fel, és abból maradtak meg. Csak nem akarták beszennyezni magukat ezekkel. Ezért csak zöldségféléket fogyasztottak. Voltak azonban a gyülekezetben olyanok is, akik magukat erőseknek, erősebbeknek tartották, hitben erősebbeknek, és talán azok is voltak. Mert ők úgy gondolták, hogy ez mindez számukra nem jelent semmiféle veszélyt. Ők azt mondták, és ezzel lenézték, és elítélték a gyengébbeket, akik nem így gondolkoztak. Azt mondták, hogy nyugodt lélekkel ehetünk meg bármit, hiszen mi tudjuk, hogy egyetlen Isten van, nincsenek bálványistenek, és ha nincsenek bálványistenek, akkor bennünket nem fertőzhet meg a nekik feláldozott hús sem. Ebben a vitában Pál apostol az erősek mellé áll, és azt mondja, hogy igazatok van, valóban így van, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Szabadok vagyunk, mert Jézus Krisztus megszabadított bennünket, életre szabadított meg, és ezzel sok minden másra is, az életnek a leggyakorlatilasabb kérdéseiben is szabadságot kaptunk, szabadok vagyunk, lehet enni húst, és nem kell azon gondolkozni, hogy honnan való, nem kell azon főleg nem aggodalmaskodni, hogy mindez honnan való. De, és itt következik a figyelmeztetés Pál apostol részéről, mert bár az erősek mellé áll, mégis el kell, hogy mondja ezt a figyelmeztetést. Azt mondja, hogy szabadságotok van, de a szabadságotokkal nem élhettek vissza. Legyetek tekintettel azokra, akik másképpen gondolkoznak. Ne okozzatok nekik megbotránkozást, ne okozzatok nekik megütközést. Azt mondja nekik, hogy ne akard rávenni a másikat, hogy ugyanúgy gondolkozzon, ahogy te. Mert ha ráveszed is, ha sikerül elérned, hogy ő is eszik abból a húsból, lehet, hogy fog enni, de közben a lelkiismeretével, önmagával aztán nem tud majd elszámolni ebben a kérdésben. Ezért teszi hozzá, hogy mert minden tiszta ugyan, de nem annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Figyelmezteti Pál apostol az erőseket, mert nincsen békesség a gyülekezetben. Ha nincsen békesség, akkor nincs egység. Az egység helyreállítása pedig az erőseknek a feladata. Pál azt mondja, mintha azt mondaná, hogy ti erősek vagytok, de akkor mutassátok meg a ti erőtöket. Bizonyítsátok be a ti szabadságotokat. És leginkább azzal tudod bebizonyítani az erődet, és azzal tudod megmutatni a szabadságodat, hogyha tudsz lemondani. Azzal tudod megmutatni a szabadságodat, azzal tudod megmutatni az erődet, ha nem dicsekszel vele. Nem dicsekszel az erőddel, a szabadságoddal, ha nem hivalkodó módon élsz vele, mutogatva, hogy én még ezt is, meg ezt is, meg azt is megtehetem, anélkül, hogy ártana nekem, mert ezzel elbizonytalanítod lehet a többieket, hogyha tudod, hogy a másiknak rossz érzése lesz, akkor ne tedd azt, amit amúgy magadtól megtehetnél. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, vonja le a következtetést az apostol, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Jogod van, és szabadságod van enni és inni, de ha ezzel megbotránkoztatod a többieket, akkor ne tedd azt. Azt mondja Pál apostol és Isten igéje, hogy aki szabad, az szabad arra is, hogy ne éljen vissza a szabadságával. A legnagyobb szabadság nem az, hogy megtehetek bármit, hanem hogy nem teszek meg mindent, amit megtehetnék. A legnagyobb szabadság az, hogy kész vagyok lemondani akár a saját érdekeimről, akár a saját meggyőződésemről is adott esetben. Mindez persze olyan kérdésekre vonatkozik, amit itt is találunk a gyülekezetben, olyan kérdésekre, amelyek igazából másodlagos kérdések. Mert az, amin a római gyülekezet tagjai vitatkoztak, és ami miatt nem volt békesség közöttük, ez másodlagos kérdés volt. Nem ebben kell a gyülekezetnek egységesnek lennie, mert ez nem üdvösség kérdés. Nem ebben kell a gyülekezetnek egységesnek lennie, hanem a legfontosabb kérdésben. Hogy mi ez? Arról sem hagyott kétséget Pál apostol, és egészen konkrétan megfogalmazta a gyülekezet számára néhány fejezettel korábban a levélben, amikor azt írta, ha szájjal bizonyságot teszünk Jézus Krisztus mellett, és szívünkkel hisszük azt, hogy Isten őt feltámasztotta a halálból, akkor üdvözülünk. Ez az alap, ez a közös alap. Ebben kell egynek lennünk, és innentől kezdve sok minden más másodlagossá válik. Ebben kell egynek lennünk, és ebből viszont nem lehet, és nem is szabad engednünk. Az a vita, amely ott elvette a békességet a római gyülekezetből, annak a vitának a tárgya talán ma már nem aktuális. Milyen kérdésekről a gyülekezetben, gyülekezeten kívül nem szoktunk vitatkozni. De milyen sok területe van a mi hitünknek, ahol mi mai 21. századi keresztjének sokszor vitatkozunk. Mennyi ellentét van felekezetek között, gyülekezetek között, gyülekezeten belül. Arról, hogy milyenek a külsőségek, arról, hogy milyenek a szokások, arról, hogy ki mit gondol bizonyos kérdésekről. És a legtöbb esetben ezek valóban másodlagos kérdések, amiktől nem függ a mi üdvösségünk. Mert amitől függ az üdvösségünk, az az, hogy hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztust adta az Isten, és hogy őt feltámasztotta értünk a halálból. Vannak tehát nézetkülönbségek, és azt hiszem, hogy ezeket nem csak a gyülekezeti életben és a hittel kapcsolatban tapasztaljuk meg, hanem van róla tapasztalatunk más területeken is, hogy más nem mondjak, és ne menjünk messzebb, mondjuk a családban. Ott is előfordul, hogy valaki másképpen gondolkozik, mint mi. Jól ismerjük ezt a helyzetet, és azt is, hogy sokszor nagyon nehezen tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel. Elképesztő, hogy milyen dolgok, milyen kis dolgok törhetnek be a családba, amelyek a békességet aztán megbolygatják, felrúgják. Azt mondják, hogy a házasságoknak a nagy része olyan kérdések miatt megy tönkre, amik alapvetően és első pillantásra nevetségesen egyszerűnek tűnnek. A legklasszikusabb és tankönyvi példa az az, hogy másképpen nyomjuk ki a tubusból a fokrémet. De ilyen ehhez hasonló példákat lehetne még számtalan sorolni. És nyilván ennél vannak nagyobb dolgok, nagyobb volumenű kérdések, amiben nehéz egyességre jutni. De ezek bármennyire is kicsi vagy nagy területre vonatkoznak is, ha ezek a különbségek eluralkodnak, akkor egy idő után áthidalhatatlanokká válnak. Pedig nem kellene ennek így lennie. Nem kellene ennek így lennie, hogy a különbségek annyira felerősödnek, hogy aztán nem lehet áthidalni őket. A híres evangelizátor Billy Grahamet kérdezték meg egy alkalommal, hogy mi az ő 55 éves házasságának, házasságuknak a titka. És az a felelet hangzott, hogy a feleségem és én szerencsére nem illünk egymáshoz. Mit akart ezzel mondani? Azt akarta mondani, hogy mennyire jó, hogy nem vagyunk teljesen ugyanolyanok. Mert annak vannak ugyan előnyei, de talán legalább ugyanannyi hátránya is van. Azt akarta ezzel mondani, hogy az, hogy mások vagyunk, és különbözünk, és sok mindenről másképpen gondolkozunk, az nem átok, hanem áldás. Mert így ki tudjuk egészíteni egymást. Mert így, ami a másiknak a gyengéje, az lehet, hogy nekem az erősségem is fordítva, és így tudjuk segíteni egymást. Más dolgok miatt esünk kétségbe, az egyikünk kétségbe esik, a másik oda tud állni mellé, és fel tudja segíteni, mert ő amiatt nem esik kétségbe. Igen, így van ez, hogy nem átok, hanem lehet áldás a különbözőség is. Nem vagyunk egyformák, mások vagyunk. Valaki úgy fogalmazta meg ezt az igazságot, hogy amikor az Isten megalkot, megteremt egy embert, akkor utána széttöri a mintát. Azért, hogy még egy ugyanolyat ne alkothasson meg. Nincs még egy ugyanolyan ember, mint amilyenek mi vagyunk. És az a döbbenetes, hogy mi mégis ezt szeretnénk. Mi mégis azt szeretnénk, hogyha a másik ugyanolyan lenne, mint én. Szeretnénk átformálni az ő gondolkozását, az ő ízlését, az ő véleményét olyanná, amilyen a miénk. Még akkor is így van ez, hogyha vannak, akik néha vagy gyakran nagy önkritikával vagy öniróniával azt mondják, hogy hála Istennek, hogy nincsen még egy ugyanolyan ember, mint én, mert belőlem elég egy is, azt is nehéz elviselni. De mennyire nagy ellentmondás az, hogy nem tudom magamat elfogadni, és közben pedig szeretném, hogyha a másik ugyanolyan lenne, mint én. Teremteni valakinek a maga képére és hasonlatosságára, ezt már valaki lefoglalta magának. Az Istennek a privilégiuma ez, mi mégis szeretnénk ezt elvenni tőle, mi mégis szeretnénk ezzel a joggal élni, hogy teremtsünk valaki mást a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Az előbb idézett evangelizátornak a felesége pedig azt mondta a házasságról, hogy a jó házasság két megbocsátani tudó embernek a szövetsége. Igen, mert így van ez, hogy meg lehet tudni bocsátani a másiknak, meg lehet bocsátani a másiknak a hibáit, a szokásait, meg lehet bocsátani azokat a gondolatait is, amikkel én nem tudok feltétlenül azonosulni. Meg lehet bocsátani, és hogyha erre kész ez a két ember, akkor tényleg jó szövetségben élnek egymással. Ez a megoldás útja. A családban is, és a gyülekezetben is. Ez a megoldás útja, hogy bár látjuk a különbségeket, de mégsem akarjuk átformálni egymást a magunk képére. Ezért is írja Pál apostol, hogy többé tehát ne ítélkezzetek egymás fölött. Ne mondjátok azt, hogy nekem van igazam, csak nekem van igazam, és senki másnak. Miért? Miért nem szabad ítélkezni? Erről is olvasunk az igében, ugyanis azt olvassuk, hogy azért, mert egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt. Ő az, aki ítélni fog majd felőlünk. Ő az, aki el fogja mondani, hogy mi az, ami rossz, és mi az, ami jó. Mindannyiunknak, magunknak kell elszámolni ezzel. Az ítélkezés joga az nem nálunk van, hanem az Istennél. Ne ítélkezzünk, hanem lássuk meg azokat a dolgokat, amelyek igazán fontosak, amelyek összekötnek bennünket, és amelyek az igazán értéket jelentik a mi életünkben és a mi közösségünkben. Lássuk meg ezeket. Arra gondoltam, vagy néha azt gondolom, hogy talán azért van köztünk sok vita, és sok ellenségeskedés, sok háborúság, azért van köztünk sok békétlenség, mert olyan jó dolgunk van. Mert annyira kényelmes helyzetben vagyunk. Mondjuk, hogyha mi most nem ülhetnénk így a templomban, mindenféle következmények nélkül, hanem úgy kellene megélni a kereszténységünket, hogy közben üldöznek bennünket, halállal, börtönnel, üldöztetéssel fenyegetnek, akkor vajon ugyanezeken a kérdéseken vitatkoznánk-e, mint amin most szoktunk vitatkozni? Fel tudjuk-e ismerni az igazán lényeges dolgokat? Ehhez van, amikor segítséget kapunk, van, amikor olyan dolgok történnek, amelyek rádöbbentenek arra, hogy nem a kicsinyes dolgokkal kellene foglalkoznunk, hanem az igazán fontosakkal. Hallottam most egy családról, ahol egy édesapa neveli a picin kislányát, aki most már fél éves, de koraszülöttként érkezett a világra kevesebb, mint fél kilóval. És az édesanyja meghalt a szülés közben. És így neveli az apa ezt a picin lányt, aki életben maradt, gyakorlatilag semmi mással nem tud foglalkozni, és az a gyülekezet, ahova ők elkezdtek, vagy ő elkezdett járni, bár nem nagyon van lehetősége ideje sem arra, hogy eljusson oda, ott a családok elhatározták, hogy a gyűjtést szerveznek a számukra, hogy a napi szinten megvalósuló benzinköltséget, amivel újra és újra kell vinni ezt a kicsi gyermeket erősítésre, kórházba, hogy abban ezt az apát támogassák. Feltétlenül kell történnie tragédiáknak ahhoz, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyi érték van bennünk és egymásban. Feltétlenül ilyeneknek kell történni ahhoz, hogy tényleg elgondolkozon az ember, hogy tudok-e örülni. Tudok-e örülni a családomnak, a társamnak, a gyerekeimnek. Tudok-e örülni a gyülekezetemnek, a gyülekezetem tagjainak, akik mellettem vannak. Tudok-e örülni és tudom-e értékelni azt, hogy ők vannak, és azt, hogy ők olyanok, amilyenek. És akkor, hogyha így van, akkor talán nem kezdenénk bele azokba a vitákba, amikbe bele szoktunk kezdeni. Azokra a dolgokra törekedjetek tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Arra törekedjünk, hogy tudjuk elfogadni egymást testvérként, tudjuk elfogadni egymást úgy testvérként, hogy azzal elfogadjuk a másiknak a furcsaságait is. Miért? Azért, mert, és ezt is írja Pál apostol, azért, mert Isten őt is, azt a másikat is elfogadta. Isten ő mellé is odaállt, mégpedig szeretettel állt mellé. Hogyha az Isten szeretettel áll mellé és elfogadja, akkor én nem tehetem meg azt, hogy elutasítom. Próbáljuk meg így elfogadni, és ezzel a szeretettel fordulni a másik felé. Hogyha nem azzal fordulunk felé, hogy meg akarjuk változtatni a másikat, hanem egyszerűen csak szeretjük, akkor még az is elképzelhető, sőt nagyon valószínű, hogy meg fog változni. Pont abba az irányba, amiben szeretnénk, hogy megváltozzon talán. Nem azért, mert ítéletet mondunk felette, hanem azért, mert találkozik azzal, hogy elfogadjuk, azért, mert találkozik a szeretetünkkel, amivel tudjuk, hogy neki is lehet igaza, nem csak nekem. Mi, akik itt vagyunk, keresztény emberek vagyunk, Krisztus követő emberek vagyunk. Jézus Krisztusról pedig tudjuk, hogy ő gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ő lemondott a maga gazdagságáról értünk. Lemondott a maga igazáról, ami igaztalanságunkért. Azt is tudjuk, hogy ő lemondott a szabadságáról is, ott a kereszten, pedig lett volna szabadsága arra, hogy leszálljon onnan, és ő mégsem tette. Lemondott a szabadságáról azért, hogy bennünket megbékéltessen az Istennel, és felépítse az életünket. Arra törekedett, ami a békességre és a mi épülésünkre való. Mi az ő követői vagyunk. Jó lenne nekünk is ezt tenni, ezt tudni megtenni. Az már csak ráadás véletlenül, nyilván nem véletlenül, az, hogy ezek a gondolatok, ezek az igék ezen a napon hangoznak felénk, és szólnak hozzánk a bibliaolvasó kalauzból. Ma a Magyar Református Egység napja van. Szólnak hozzánk ezek a gondolatok ezen a mai napon, megszólítanak minket, keresztényeket, minket, reformátusokat, minket, a Mátyásföldi gyülekezet tagjait, és arra hívnak bennünket, hogy örüljünk egymásnak, örüljünk annak, hogy összetartozunk Jézus Krisztusban, örüljünk annak, hogy Isten bennünket, mindannyiunkat megszólított, hív magához, és ez az, ami összeköt bennünket. Örüljünk ennek, és ezért hálából tudjunk mi is azokra törekedni, amelyek a békességet és a másik ember épülését szolgálják. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te mindig a helyes sorrendre tanítasz bennünket a kapcsolatainkban. Helyes sorrendre tanítasz a veled való kapcsolatban, és azt mondod, hogyha Te vagy az első helyen, ami számunkra, ha rád nézünk, ha rád figyelünk, akkor a többi kapcsolatunk is rendben lesz. Akkor békességünk lesz. Békességünk önmagunkkal, és békességünk a körülöttünk élőkkel. Azt is tanítod nekünk, hogy a sorrendet tekintve, hogy mindig magunkkal kezdjük a dolgokat. Nem olyan értelemben, ahogy mi szoktuk gondolni, hogy magunkkal kezdjük, és elgondoljuk, hogy mi az, ami nekünk kell, mi az, amit mi szeretnénk megszerezni, mi az, ami, ahogyan mi gondoljuk, hanem olyan értelemben, hogy magunkat veszük első helyre a rendrakás tekintetében. Hogy magunk életén és gondolatain gondolkozunk el, és vizsgáljuk meg a Te igédnek a fényében, hogy vajon rendben vannak-e azok. Urunk, bocsáss meg, hogy annyira igaz sokszor, amit Te mondtál, hogy észrevesszük a szálkát a másik szemében, és a gerendát nem látjuk meg a magunkéban. Urunk, kérünk, hogy segíts bennünket először rád nézni, önmagunkra nézni, és aztán így tudjunk a többiek felé fordulni. Hálát adunk neked, Urunk, azért a szabadságért, amit tőled kaptunk. Legelső sorban azért a szabadságért, hogy nem kell a bűnök útján járnunk, nem kell a vétkesek közé tartoznunk, mert elvetted a mi bűneinket, és így szabadságot adtál nekünk. De köszönjük mindazt a sok szabadságot, ami ezzel együtt jár. És most azért kérünk, könyörgünk hozzád, hogy segíts bennünket, hogy mi is ne éljünk vissza azzal a szabadsággal, amit adtál nekünk. Kérünk azért, hogy ebben segíts bennünket. És köszönjük azt is, hogy te szabadságot adsz, és mégis olyan élesen meghúzod a határokat, hogy te nem csak toleranciára hívsz, ami feltétel nélküli elfogadást és befogadást jelent, hogy mindenre azt mondjuk, hogy ez így helyes és így van jól, hanem feltétel nélküli szeretetre hívsz bennünket, ami tisztán látja és észreveszi mindazt, ami nem tőled való, de mégsem mondja ki az ítéletet arra, aki elköveti, hanem megpróbálja odafordítani hozzád. Urunk, köszönjük, hogy mi is odafordulhatunk hozzád, és te nem vetettél el magadtól, te nem mondtad azt, hogy eljátszottuk a lehetőséget, nem mondtad, hogy milyen sokszor vétettünk már ellened, hanem türelmesen magadhoz fogadsz újra és újra bennünket. Add, hogy ebből tudjunk élni, és ezt tudjuk közvetíteni mindazok felé, akik körülöttünk élnek. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi közösségeinket. A legkisebbtől, a családtól kezdve, a gyülekezeten át, nemzetünk közösségeig. Add, hogy tudjunk rád nézni, benned találjuk meg mindazt, ami összeköt. Kérünk, hogy minél többen legyenek, akik felismerik, hogy te vagy az, aki el tudod hozni a háborúság helyett a békességet, a félelmek helyett az örömet. Kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, és hallgass meg az imádságot is, amit tanítottál nekünk, és köszönjük, hogy elmondhatjuk, és így szólíthatjuk meg a mi Istenünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét. Hirdetem a pünkösdre készülésünknek a lehetőségeit a jövő héten. Jövő hét folyamán minden este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet. Ezeknek az estéknek a címe, amikor a lélek szólít. Ez lesz ezeknek az előkészítő alkalmaknak a címe. Szeretettel várunk ezekre az estékre mindenkit, hétfőtől szombatig, tehát készülve így Pünkösd ünnepére. Az ünnepben pedig az Isten tiszteleti rend úgy alakul, hogy első és második nap is 10:11 órakor tartunk Isten tiszteletet úrvacsora osztással együtt. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az ünnep szentelésre is. Szeretettel hirdetjük a gyülekezetben azt az örömhírt, hogy gyülekezetünk tagjai Tóth Zoltán és Bognár Borbála házasságkötési szándékukat bejelentették, és az ő házasságkötésükre Isten áldását május 26-án szombaton délután 13:30 kérik itt a templomban. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, áldja meg az ő szövetségkötésüket. Erre az alkalomra is gyülekezett tagjait is várjuk szeretettel. A reformátusok lapját hirdetem még, hogy kapható a kijáratnál, ott lehet vásárolni belőle. Isten tiszteltünk végéhez készülve a 395. énekünk három versét énekeljük. 395. dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, orjon szívünk egybehát.